Ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Kezdenek megnyugodni a tőzsdék, amiatt volt pánik, hogy az amerikai képviselőház elutasította a bankmentő csomagot. Átadták a Megyeri hidat, és vele az első dugó is kialakult a környéken, mivel az átvétel egy órát csúszott. Hazaérkeztek az Egyiptomban túszul esett turisták, a szabadító akcióban 150 katona vett részt.
Hajdú János marad szövetségi kapitány, a női után a férfi kézilabda válogatottat irányítja mától.
Jó estét kívánok! A tegnapi és a ma reggeli mélyrepülés után délután már kezdtek magukra találni a világ tőzsdéi. A pánik amiatt tört ki, hogy az amerikai képviselőház nem fogadta el a Bush kormány 700 milliárd dolláros bankmentő csomagját. Az amerikai szövetségi kormány a magyar állam több évnyi kiadásainak megfelelő összegből felvásárolta volna a jelzáloggal terhelt értékpapírokat és más rossz adósságokat a bankoktól. New Yorkból Bombera Krisztina tudósít.
Ami tegnap történt, az az amerikai politikai döntéshozatal minden szintjén komoly bukás. Bukás Bush elnök, John McCain és a republikánus pártvezetés számára, hogy nem tudtak a képviselőház republikánusai között elég szavazatot szerezni. Bukás mindkét párt számára az, hogy az embereket nem tudták meggyőzni arról, hogy a rossz Wall Street-i cégeket nem azért kell megmenteni, hogy a top menedzserek újra milliókat kereshessenek, hanem azért, mert ezeknek a cégeknek a megfelelő működése nélkül újabb emberek veszíthetik el az otthonukat, a munkahelyüket, a jövőjük biztonságát. És bukás persze a tőzsde számára, amely a II. Világháború óta a harmadik legnagyobb zuhanását produkálta tegnap. Az egyik fontos ok az, hogy ne felejtsük el, hogy novemberben Amerika nem csak új elnököt választ, hanem újra választja a teljes képviselőházat is. Vagyis a képviselők tegnap a saját politikai karrierjükre is gondoltak, amikor nem voltak képesek megnyomni az igen gombot a saját választóik elégedetlenségével szemben. A képviselőház vezetői azt mondták, hogy csütörtökön délben újra összeül a ház. Nem egyértelmű még, hogy szavaznak-e új tervről, de nagyon valószínű, hogy folytatódnak a kemény tárgyalások, ugyanúgy, mint az elmúlt hétvégén. Egy republikánus képviselő azt mondta, hogy a tűzzel játszunk, ha nem születik hamar egyesség. Közben pedig a választók egyre elégedetlenebbek, hogy egy ilyen őrületes összegről, ilyen őrületes tempóban akar Washington dönteni a normális döntéshozatali mechanizmusok kikerülésével.
A vezető európai tőzsdeindexek reggel még átlagosan több mint 4%-os eséssel nyitottak. A moszkvai tőzsdén pedig fel is függesztették a kereskedést. A veszteségek azóta mérséklődtek, ami azt jelenti, hogy lassan visszaáll a piac bizalma. A budapesti értéktőzsde dél körül már helyreállt. A szakértők szerint a magyar bankrendszert nem fenyegeti a csőd, az építőipar azonban vesztese lehet az amerikai hitelválságnak.
Az amerikai bankpánik végighullámzott a világ pénzpiacán. A távol-keleti tőzsdék átlagosan 4%-ot estek nyitáskor, Oroszországban pedig egyszerűen ki sem nyitottak, a felügyelet leállította a kereskedést. A New Yorki tőzsde 6%-os zuhanása után Nyugat-Európában is rosszul ébredtek a bőrzék. Ez a broker azt mondja, nagyon aggódnak az amerikai kongresszus döntése miatt, és bíznak benne, hogy órákon vagy legalábbis napokon belül megtalálják a megoldást. A francia jegybank elnöke eközben nyugalomra int mindenkit. Franciaországnak azt mondja, vannak tartalékai. Pánikra nincs ok. Miért? Nos, azért, mert az európai és köztük a francia bankok másképp működnek, mint az amerikaiak. Ezt mondja a magyar elemző is.
A piaci bizalom kezd helyreállni, úgy tűnik, hogy egyre több index kezd pluszba kerülni.
A budapesti értéktőzsde például a reggeli veszteség után csaknem 1%-os emelkedéssel zárta a napot. A tőzsdeindex majdnem 19 ezer ponton fejezte be a kereskedést. A forint erősödése viszont megállt. Magyarországon kevés a részvényes, a lakosság megtakarítása főleg bankbetétben áll.
Magyar bankszektort semmiféleképpen nem fenyegeti csődveszély vagy pánikhullám, hiszen hál' Istennek Magyarországon levő bankoknak az anyabankjai jóval kevésbé érintettek, mint mondjuk azok a bankok, amiket az elmúlt napokban hallottunk.
A gazdasági növekedés viszont lassabb lehet a vártnál. Jelentős béremelésre alig ha, leépítésre annál inkább lehet számítani. A legnagyobb vesztes az építőipar lehet, ha a bankoktól nehezebben lehet majd hitelt kapni. Nyugat-Európa most tőkeinjekciókkal próbálkozik. A belga, a francia és a luxemburgi kormány közösen csaknem 6,5 milliárd eurós gyors segélyt adott a Dexia bankcsoportnak, amely Magyarországon is érdekelt. 2,5 éve ad hosszú távú hiteleket az állami cégeknek és az önkormányzatoknak.
A holland-belga Fortis után a Dexé a második jelentős pénzintézet, amelyet állami segítséggel kell megmenteni a válságtól a Benelux térségben. Korábban egy brit pénzintézet is kapott már állami tőkeinjekciót. Brüsszelből Nika György tudósít.
Azóta már német és francia bankok is az állami támogatás vagy az állami tőkeinjekció sorába léptek. Nagy bankokról van szó, olyanokról, amelyeknek több milliós az ügyfélkörük, több tízezer embert foglalkoztatnak, és a részvényeik zuhantak az elmúlt hónapokban, tehát veszteségessé váltak, ezért kellett az állami támogatás, az Európai Központi Bank és a központi bankok egyébként több száz millió eurós tőkeinjekciója után. Ez tehát a mostani helyzet. Az amerikaiakban nagyon csalódtak, itt a Brüsszelben azt kommentálják, hogy azért emelkedtek az indexek egy picit, mert hogy mégis el fogják valamilyen formában fogadni a 700 milliárdos csomagot. A pénzügyi válságra semmilyen recept nincs itt az Európai Unióban. Gyakorlatilag a következő két hétben nagyon fontos dolgok történhetnek, két hét múlva lesz az Európai Unió csúcs találkozója, addig azonban állítólag válságtanácskozást hívott össze a Soros elnök, Sarkozy francia elnök péntekre, és az Európai Unió szűk vezetése lesz csak ott, egy új európai pénzügyi rendszer alapjait fogják leklapni állítólag, tehát recept nincsen, találgatások és tervek vannak.
A nyugdíjasok lehetnek a legfőbb nyertesei a jövő évi büdzsének. Az állam 2009-ben 258 milliárddal többet költene a nyugdíjakra, mint az idén. Ez azt jelenti, hogy a teljes állami büdzsé már több mint 20%-át fordítanák az időskorúak ellátására. A nagyobb vesztesek között az egészségügyet tartják számon.
Alatta látjuk, hogy mi van?
Nem látom, homályos legyen.
Egyelőre a kórházak sem látnak tisztán a jövőjükre vonatkozóan. Ami biztos, hogy a 2009-es költségvetés a vártnál sokkal kevesebbet szánna az egészségügyre.
Magyar finanszírozás mellett világszínvonalú teljesítményt vártunk el a egészségügyi szereplőktől.
Ez azonban hosszabb távon nem megy, mondja a Szent Imre Kórház orvosigazgatója, aki szerint például már egy gázáremelés is súlyos adósságba kényszerítheti még a jól gazdálkodó kórházakat is. A drágulást ugyanis nem kompenzálja nekik senki. Ezért marad a szigorú takarékoskodás. Jövőre is.
Én nagyon szigorú keretgazdálkodást folytatunk minden területen. Próbáljuk növelni a saját bevételeinket, tehát különböző cégekkel, vállalatokkal, szűrési szerződésekkel, minden egyébbel.
A honvédség viszont jól járna a 2009-es büdzsével, hiszen az idei 320 milliárd helyett jövőre csak nem 340 milliárd forintból gazdálkodhatna. A több pénz több fejlesztést is jelenthet.
Több lehetőséget, opciót vizsgál a Honvédelmi Minisztérium, amelyben szóba jöhet repülőgép bérlése, repülőgép vásárlása, illetve repülési óra vásárlása.
A jövő évi költségvetés fő nyertesei minden bizonnyal a nyugdíjasok lehetnek. Az állam 2009-ben 258 milliárddal többet költene a nyugdíjakra, mint idén.
Ez egy szigorú költségvetés, amely csökkenti az államháztartás hiányát. Amihez egyértelműen nem nyúl, az a nyugdíjasoknak a helyzete. A törvényi szabályozásnak megfelelően, az infláció és a nettó keresetek átlagának megfelelően jövőre is emelkednie kell a nyugdíjaknak.
A jövő évi büdzsé érdekessége, hogy az új tulajdonosi program keretén belül csak egyetlen társaság a Mavir ZRT eladásával számol.
Holnaptól 6,5%-kal drágul a lakossági gáz. Ez már a negyedik gázáremelés az idén, amely összesen 1120 forintos többletkiadást jelent havonta egy átlagos fogyasztású család számára. Nem csak a gáz drágul, hanem a távhő is. Budapesten az áremelés mértéke elérheti a 6%-ot, mivel a szolgáltató számára több mint 10%-kal emelkedik a gáz ára. A rászorultak állami segítséget kapnak méghozzá a költségvetés tartalékából. Jövőre viszont a Robin Hood néven ismerté vált energiaadóból támogatnák a lakossági fogyasztókat. Átadták a Megyeri hidat, igaz némi csúszással. Délutánra hatalmas dugó alakult ki, amiatt, hogy az autósok az ígértnél egy órával később hajthattak fel. A remények szerint a híd tehermentesíti majd a Szentendrei utat. Közben azonban a budakalásziak éppen attól tartanak, hogy rájuk zúdul a híd forgalma, mivel nincs elkerülő út.
Az utolsó percekben még szedték a táblákról a fóliákat, de végül elkészült a Megyeri híd.
majdnem 4 km hosszú és 2x2 sávos. Felülről pedig így néz ki a függőhíd, 2,5 évig építették.
Ennek a hídnak az átadása jelentősen fogja csökkenteni a híd környezetében, a hídtől távolabb eső budapesti térségben is a forgalmat.
Még a híd átadás előtt megnéztük, milyen egy reggeli csúcsforgalom Budán a Szentendrei úton. 8,5 kilométert majdnem 40 perc alatt tettünk meg. Az impozáns függőhíd Magyarország legnagyobb hídja lett, és mától nagy kérdéseket is vet fel. A fő kérdés az az, hogy mennyi forgalmat visz át Budára, és mennyit hoz el onnan. Vagyis, hogy a hídtól változik-e Buda pillanatnyilag igencsak lehetetlen közlekedése. Akik biztos, hogy egyelőre nem járnak jól, azok a budakalásziak. A híd után ugyanis nincs folytatása az M0-ásnak.
Nagyon szomorú lesz a budakalászi helyzet. Félő, hogy kár esik az emberek egészségében, ingatlanok leértékelődnek.
Hogy mennyi autó zúdul például Budakalászra, azt már ma délután le is mérhettük volna.
Haladjanak tovább a híd, nincs még forgalomba érte. Szabálytalanul várakoznak.
Reggel ezt vártuk, hogy erre menjünk, az a borzalom.
Csak hogy az ígért 4 órakor még egyetlen autót sem engedtek fel a hídra. Így az autósok az új híd helyett csak az első dugót láthatták.
Egyedülre nem sztrájkolnak a magukat kórházvédőknek nevezők az Egri Markot Ferenc kórházban, miután az ANTS megadta a működési engedélyt a Hospinvest ZRT-nek. A Heves-megyei Fidesz szerint az ANTS politikai nyomásra adta ki az engedélyt. A megyei önkormányzat visszautasította a vádat. A város önkormányzata viszont fellebbezze a határozat ellen. Megkezdték a hatósági állatorvosok a kínai éttermek, büfék és boltok ellenőrzését. Olyan élelmiszereket keresnek, amelyekben lehet kínai tejpor. Ha találnak ilyet, leszedik a polcokról. Azokat az élelmiszereket is elviszik, amelyeknek eredetét nem tudják igazolni a boltosok. Az holnap derül ki, hogy a korábban begyűjtött fehér nyuszi cukorkában van-e mérgező melamin. Közben Kínában 27 ember ellen emeltek vádat azért, mert érintettek a tejpor botrányban. 180 zarándokot tapostak agyon egy nyugat-indiai templomban, és a sebesültek száma is meghaladja a 100-at. A tragédia idején több ezren zsúfolódtak össze egy hegytetőn lévő hindu szentélyben, amely egy erőd közepén áll. A pánikot valószínűleg egy fal leomlása váltotta ki. Augusztusban is volt egy hasonló eset Indiában, akkor 145 zarándokot tapostak halálra. Hazaérkezett az a 11 olasz, német és román turista, akiket 8 egyiptomi kísérőjükkel másfél hete ejtettek túszul a szudáni határ közelében. A szabadító akcióról továbbra sem tudni részleteket. Annyi bizonyos csupán, hogy 150 katona vett részt benne, és a túszejtők felét megölték az akcióban.
Elnök úr, a túszok megérkeztek Kairóba. Itt tudott egy vízi erőmű megnyitóján Hosni Mubarak elnökkel a védelmi miniszter, hogy a szabadító akció sikerrel járt. És így fogadja a hírt az egyik olasz túszfia. Reggel azzal az érzéssel ébredtem, hogy ma kiszabadul édesanyám, és valóban, mondja a férfi. Ezek már a hazaérkezés képei. Lufthansa gép hozza Berlinbe a kiszabadított 5 német turistát. És megérkeztek az olaszok is. Torinóban szállt le velük a repülő. Túszulejtve a sivatagban rettenetes volt. Gyötört a kétség, hogy elengednek-e, és hogyha igen, lesz-e elég vízünk, hogy eljussunk lakott területig. Szóval ilyenek jártak a fejünkben, mondja az egyik túsz. Vasárnap már majdnem elvesztettem a reményt, hogy valaha is kiszabadulunk, mondja ez az idős nő, amikor fogsága legrosszabb pillanatáról kérdezik. A 11 turista egy helyi utazásiroda 8 kísérőjével még 19-én indult jipes túrára. A zsivatagban fegyveresek azonban túszulejtették őket. Egyes hírek szerint váltságdíjat követeltek, az egyiptomi kormány szerint azonban nem fizettek a túszokért.
Egyetlen hajón összezsúfolódva érkezett 229 illegális afrikai bevándorló a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. A menekültek 4 nap alatt tették meg az utat Mauritánia partjairól az Európai Unió területére. Az utasok túlnyomó többsége jó egészségben vészelte át az utat, mindössze 5-en szorultak elsősegélyre. A spanyolországi illegális bevándorlás történetében rekordot értek el, egy hajón összezsúfolva ennyien még nem érték el a spanyol partokat. áradások pusztítanak Ceutában, Spanyolország afrikai gyarmatvárosában. A hatalmas esőzések miatt tanítási szünetet rendeltek el, és leállt a kikötői forgalom. Megrongálódott a spanyol autonóm várost Marokkótól elválasztó határkerítés is. Ezen a szakaszon sok illegális bevándorló próbál bejutni az Európai Unió területére. A spanyol hatóságok így most megszigorították a 8 kilométeres határszakasz őrizetét. Lemondott Ervin Huber, a Bajor Keresztény Szociális Unió, a CSU elnöke, miután a párt súlyos vereséget szenvedett a bajorországi tartományi választásokon. Lemondását a párt rendkívüli kongresszusa hagyja majd jóvá. Utódjául a szövetségi kormány mezőgazdasági miniszterét Horst Seehofer javasolta a párt szövetségi parlamenti frakciója. Holnap lejár az orosz-ukrán barátsági szerződés, és bár vélhetőleg megújítják, a feszültség enyhülésében nem lehet bízni, amíg a jelenlegi ukrán elnök hivatalban van. Az utóbbi időben meglehetősen megromlottak a két oldalú kapcsolatok. Ennek egyik oka, hogy Moszkvának nem tetszenek Kijev NATO csatlakozási tervei.
Lenin szobor áll a kelet-ukrajnai Donyeck főterén. Itt a Szovjetunió felbomlása után is központi helyen maradt. Ez a vidék Ukrajna gazdasági központja, az itt élők többsége orosz párti. Míg az ország más részein az emberek általában ukránul beszélnek, addig Donyeckben szinte csak orosz szót hallani. Nem csak az orosz nemzetiségűektől, hanem az ukránoktól is. Mi még valamennyien a Szovjetunióban születtünk. És amikor Ukrajna független lett, arról volt szó, hogy továbbra is elválaszthatatlan marad Oroszországtól, mert a szovjet utódállamok uniójának tagja. A függetlenség számunkra csak technikai dolog, mi nem is tartjuk magunkat Oroszországtól függetlennek, mondja az ukrán haladó szocialisták pártitkára. Donyeckben sokan osztják a nézetét. Ez a nyugdíjas ukrán házaspár egész életében az egyik Donyecki, akkor még szovjet gyárban dolgozott. Ők nem értik, mitől lett hirtelen feszültség Ukrajna és Oroszország között. Miért ne lehetnénk barátok? Mindig is jóban voltunk az oroszokkal. Rengeteg rokonunk és barátunk Oroszországból való. Mi mindannyian barátok vagyunk, elvégre szlávok vagyunk. Barátság ide vagy oda. Az orosz állami duma júniusban mégis azt javasolta, hogy Moszkva mondja fel az orosz-ukrán barátsági szerződést, ha Kijev csatlakozik a NATO-hoz. Új tartalmú szerződésre egyik oldal sem törekszik az elkövetkező néhány évben. Az ukrán elnök meggyőződésesen radikális. Ezért is nem lehet erősíteni a baráti szálakat Oroszország és Ukrajna között, mondja a szakértő. Tény, hogy Juschenko ukrán államfő nem Moszkva, hanem inkább Washington és az Európai Unió felé kacsingat. A szerződés október 1-ével lejár, de a politológusok szerint valószínűleg a feszültségek ellenére is megújítják.
Abháziában nagyszabású ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy a tartomány 15 évvel ezelőtt nyilvánította ki függetlenségét. A tartomány fővárosában katonai parádét rendeztek, és megkoszorúzták azt az emlékművet, amelyet a 90-es évek elején a grúzokkal folytatott harcokban elesett abházok tiszteletére emeltek. Egy hónapja Moszkva is függetlennek ismerte el a szakadár tartományt. Oroszországot eddig csupán egyetlen ország, Nicaragua követte. Moszkva döntését élesen bírálták a nyugati államok. Most pedig sport következik, Mérei Andreái a szó.
Hajdú János továbbra is szövetségi kapitány lesz. A női kézilabda válogatott után mától, június végéig a férfiakat irányítja a szakember.
A pekingi olimpián a negyedik helyen végzett Hajdú János irányításával a női kézilabda válogatott. Az elnökség azonban mégis úgy döntött, hogy a szakember 2009. június 30-áig a férfi csapat szövetségi kapitánya lesz.
Meglepett, még időm nem volt örülni. De hát nagyon nagy kihívás, hiszen egy rendkívül tehetséges, sokra hivatott csapat élre neveztek ki, most már rövid időn belül másodszor kapok ilyen lehetőséget. Ebben az évben kegyes a sors hozzám.
Nem lesz rosszabb a magyar sportköltségvetés jövőre, mint idén volt, ezt ifjabb Török Otto szakállamtitkár jelentette be az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága előtt. A magyar sport idén 14 milliárd forint állami költségvetési támogatásban részesült, és jövőre legalább ennyi pénz jut majd erre a területre. Holnaptól ismét az NBA-ben Dávid Kornél, a nyáron visszavonult 107-szeres válogatott kosaras október 1-től európai játékos megfigyelőként segíti volt csapata munkáját.
Dávid Korné még játszhatna is, de úgy döntött, hogy a saját és talán a magyar kosárlabda jövője szempontjából is előrébb mutatóbb, ha arra a munkára fókuszál, amire egyébként is régóta készül. Európai játékos megfigyelő lesz a Cleveland Cavaliersnél.
Rendszeresen minden nyáron kimegyek Amerikába, most már mint nézőként részt szoktam venni a nyári ligán, és hát figyelem azt, hogy ezek a játékos megfigyelők mit és hogy dolgoznak. Figyelek mindenkire, aki a látókörömbe kerül, és hát természetesen azt is jelenti, hogy itt Magyarországon vagyok általában, tehát fogok mérkőzésekre természetesen kilátogatni, nem csak itt Fehérváron, hanem más városokban is, és hát természetesen figyelni fogom a magyar fiatalokat is, ugyanúgy, mint a többieket.
Fenyvesi Mátét köszöntötték ma az MLS-ben, a válogatott és a Ferencváros legendás labdarúgója 75 éves.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 75. születésnapja alkalmából köszöntötte a 76-szoros válogatott dr. Fenyvesi Mátét. A Fradi legendás balszélsője, akit a pályán csak Tüske néven ismertek, tagja volt az 1958-as és a 62-es VB-n szereplő magyar válogatottnak, valamint a 64-es EB-n bronzérmet szerző csapatnak is. Klubja, a Ferencváros pedig 1965-ben az ő fejes góljával győzte le a Juventust a Vásárvárosok kupájának torinói döntőjében.
Ma 8 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörének második fordulója, holnap pedig a Liverpool PSV Eindhoven összecsapást láthatják majd 20 óra 10 perctől élőben az M1-en.
Az Anfield Roadra látogató Eindhoven meglehetősen rosszul kezdte a BL-t. A Dzsudzsák Balázs nélkül felálló hollandok simán kikaptak az Atletico Madridtól hazai pályán az első csoportkörben. A tavaly ezüstérmes Liverpool azonban nyert Marseille-ben Gerrard két góljával, és most is Rafa Benitez csapatát tartják esélyesebbnek a győzelemre. Az is az angolok mellett szól, hogy szintén a 2006-2007-es szezonban a vörösök 4-0-ás összesítéssel ütötték ki a PSV-t a negyeddöntőben. Abban a párharcban még Fehér Csaba is játszott. Számunkra érdekes kérdés lehet, hogy ezúttal vajon Hüb Stevens ad a játék lehetőséget Dzsudzsáknak, a másik oldalon viszont Németh Krisztián csak a leláton foglal helyet, hiszen a sérült magyar csatárt nem nevezték a bajnokok ligájába.
A mai BL meccsek legszebb góljaival várom Önöket 12:30 után pár perccel az M1-en.
Köszönjük szépen, és időjárás jelentéssel folytatjuk. Visi Károly következik.
Jó estét kívánok! Ezután a néhány napos napsütéses szép őszi idő után a hét második felében változékonyabbra fordul időjárásunk. Elsősorban a felhőzet növekszik meg, és érkezik csapadék is. A hőmérsékletben igazi változás csak a hét legvégén lesz. Egymás után érkeznek ugyanis az Atlanti-óceán felől az időjárási frontok kiterjedt felhőrendszerei, ezek érintik északról a Kárpát-medencét. Holnap egy meleg front felhőzete vonul el fölöttünk, a hideg front kicsit távolabban, és a mögötte érkező hideg levegő várhatóan pénteken délután vagy este érkezik meg az ország északnyugati részére. Előtte azonban délnyugat felől még enyhébb levegő áramlik a Kárpát-medence irányában. Az éjszakai órákban északon több lesz a felhő, délen derültebb lesz az ég, főként északon elvétve egy kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Az éjszakai lehűlés kissé gyengül, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 6 és 11 fok között lesz. Holnap napközben is északon lesz a több felhő, délen számíthatunk inkább napsütésre, északon szorványosan előfordul majd kisebb eső, záporeső, a szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, az iránya déli délnyugati lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúl északi részén, ahol több lesz a felhő és kisebb esők is előfordulhatnak, 16 és 18 fok között alakul, a Dunántúl déli részén és az Alföldön azonban, ahol több lesz a napsütés, 20 fok körüli legmagasabb hőmérsékletre számíthatunk. Északon fönt a Középhegység térségében, ahol ugyancsak felhősebb, csapadékosabb lesz az idő, 16-17 fok lesz kora délután. Enyhe idő lesz még csütörtökön is a Kárpát-medencében, 17 és 22 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet, és legfeljebb északon lesz elszórtan egy-egy záporeső. Ugyanakkor élénk lesz a délnyugati szél, pénteken megnövekszik a felhőzet, megerősödő északnyugatira forduló széllel érkezik meg a hűvösebb levegő, egyre több felé lesz eső, záporeső, és északnyugaton, tehát a Kisalföld térségében már csak 15 fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet. Szombatra mindenhová megérkezik a hűvösebb levegő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kezdenek megnyugodni a tőzsdék, amiatt volt pánik, hogy az amerikai képviselőház elutasította a bankmentő csomagot. Átadták a Megyeri hidat, és vele az első dugó is kialakult a környéken, mivel az átvétel egy órát csúszott. Hazaérkeztek az Egyiptomban túszul esett turisták, fogvatartóik felét megölték a szabadító katonák. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Bíró című amerikai filmdráma első része. Híradó legközelebb az M1-en lesz 23 óra 25 perckor. Várom Önöket akkor is.
Köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Szereted a kormos füstös mesterséget?
Gyűlölöm.
A csodákban hinni kell.
A fiatal ember szép vagyon várományosan.
Egy gazdag ember fogadott örökbe, aki a nevét nem tette fel. És akkor kitárul egy új, ismeretlen és varázslatos világ.
Egy szóval, ő egy szép reményű fiatal ember.
Egy találkozás örökre megváltoztatja az életét. Szerest. Charles Dickens regényéből. Szép remény. A történet folytatódik pénteken 21 órakor az M2-n.